Kedves hallgatóm! Nagyon őszintén szólva, igazán el akarom mondani, hogy miért vagyok annyira ellene azoknak, akik a gyógyításra és a nyelveken szólásra, vagy valami ehhez hasonlóra helyezik a hangsúlyt, még akkor is, ha ezek az ajándékok erre a korra szólnak, amelyben élünk, ugyanis ezzel a kocsit fogják a ló elébe. Valaki mondta nem sokkal ezelőtt. Ez és ez a személy evangéliumi prédikátor, akárcsak ön, és gyógyítási szolgálatot is végez. Igen, de vajon ismerik őt az evangélium hirdetéséről? Ezért mennek az emberek az összejövetelekre? Vajon hallják a megváltás evangéliumát, vagy pedig a gyógyításra, vagy más érzelmi tapasztalatra terelődik a figyelem? Azt hiszem, ezt ma szükséges világosan leszögeznünk. Feladatunk elsődlegesen az evangélium hirdetése. Itt látjuk Márk evangéliumában, hogy a mi Urunkat akadályozta nagyon ez a szenzáció, amit a leprás támasztott, úgyannyira, hogy Jézusnak távoznia kellett Kapernaumból egy időre, nem tudjuk mennyi időre, és aztán tért ismét vissza. Amikor visszament, akkor megtudták, hogy a házban van. Az a kis görög szó, hogy a, valóban melléknév, és így is ragozzák. Ez módosítja a ház szó jelentését, és egy nagyon határozott, különös házra utal. A kérdés tehát ez, melyik házról van szó ebben az evangéliumban? Az első fejezetben olvassuk, hogy miután reggel Jézus elment a zsinagógába, belépett Simon és András házába. Ez ahhoz a véleményhez vezet, hogy amikor ezek az emberek kezdik lebontani a mennyezetet, akkor Simon Péter házának a házát szedik szét. Nehéz is elképzelni, hogy Péter nyugodtan nézte távolról, ami történik. Simon Péter nem ilyen. Azt hiszem, hogy talán benne volt, hogy még a rendőrséggel is megfenyegeti őket. Ez az ő háza volt. Az a hír terjedt el, hogy az Úr visszatért Kapernaumba, és hogy Simon Péter házában tartózkodik. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Márk evangéliuma, második rész, második vers. Az Úr szolgálata az volt, hogy prédikálja Isten igéjét. És ezt kell ma is hangsúlyoznunk. Isten igéje legyen az első, az Úr szavának a tévedhetetlensége és tekintélye. Azért imádkozom így ezzel kapcsolatban. Ó Istenem, adj nagyobb bizalmat Isten igéjében! Látom, mit cselekszik az Úr ma a szívekben és életekben, és tudom, mit tett értem is. Ennek következtében még nagyobb bizalommal kell lennem iránta, mint eddig voltam. Nagyon őszinte leszek hozzád, olykor kíváncsi vagyok rá, hogy lesz-e bármilyen befolyással valamelyik szívre vagy életre ez az igehirdetés. Emlékeznem kell rá, hogy Istennek ez az igéje sohasem tér vissza hozzá üresen. Ézsaiás könyve, 55. rész, 11. vers. Ezért örvendve olvasom itt, hogy az Úr prédikálta nekik az igét. Most a figyelmünk egy másik csoportra terelődik. Ez egy öttagú delegáció. Kapernaum poros útjáról jönnek. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokasság miatt nem fértek a közelébe, Megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Márk evangéliuma, 2. rész, 3. és 4. vers. Figyelmünk ez öttagú csoportra irányul, és arra, ahogy kinéznek. Az egyik közülük béna, szegény teremtés. Nem tudott volna oda menni, mert hordágyon kellett cipelni. A másik négy afféle kvartettet alkot, mindegyikük megfogja a hordágy egy-egy sarkát. Aztán már itt is vannak. Nem tudnak bejutni a házba a tömeg miatt, amely valójában megtöltötte az ajtókat és ablakokat is. Azt találom manapság a gyülekezetekben, hogy legtöbbször bizottságok végzik a munkát. A bizottságtól sokszor maga a gyülekezet lelkipásztora is függő viszonyban van. Valaki azt mondta, hogy a bizottságot azok alkotják, akik jegyzőkönyvet vesznek föl és órákat pocsékolnak. Más valaki szerint a bizottság olyan emberek csoportja, akik egyénileg nem tesznek semmit, de együtt el tudják határozni, hogy semmit sem lehet tenni. Általánosságban ebből áll a tevékenységük. Ha úgy tennék, ahogy itt teszik, ez a kis csoport is bizottság. Van egy ajtóbizottság, amely odaérkezik, körülnéz és visszamegy, majd így szól. Nem lehet bejutni az ajtón. Aztán jön az ablakbizottság, amely fölmegy, körülnéz, és visszatérve ezt mondja, nem lehet bejutni az ablakon. Szerencsére van egy tetőbizottság is, és a tetőbizottság visszajön, és ezt mondja, azt hisszük, hogy bemehetünk a tetőn keresztül. Ezért talán, ha elég sok bizottság van, legalább az egyik közülük akcióba tud lépni. Elhatározták tehát, hogy leengedik őt a tetőn át, és ezek a férfiak elkezdték bontani a tetőt. Amikor leeresztették a beteget Krisztus jelenlétébe, azt hiszem zavarban voltak, mert látták, hogy megszakítottak egy összejövetelt. Elképzelheted, hogy ez milyen hatással volt az összejövetel menetére. Nem tudom elgondolni, hogy az Úr ez alkalommal mit tanított, de hirtelen őt is félbeszakították. És az Úr rájuk tekintve mosolygott. Csak nem bizonyos vagyok benne, hogy így történt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsáttattak a bűneid. Márk evangéliuma, 2. rész, 5. vers. Kinek a hitét látta Jézus? E férfiak hitét. Ez éveken át zavart engem, amikor ezt a Biblia verset olvastam. Úgy tűnt, hogy e férfiak hite volt felelős azért, hogy ez az ember megváltást nyert. Megbocsáttattak bűneid. De tanulmányoztam az igét, és rájöttem, hogy nem az ő hitük váltotta meg a beteget. Csodálatos, ha valakinek istenfélő édesanyja van, de üdvössége nem kötődhetik az édesanyja kötényéhez. Csodálatos, ha valakinek istenfélő az édesapja, de az istenfélő édesapa sem válthat meg minket. Az embernek saját magának kell gyakorolnia a hitet. Nekünk magunknak kell hinnünk. Közelebbi vizsgálat alapján látjuk, hogy nem ezeknek a férfiaknak a hite mentette meg a beteget. Ezek a férfiak a hitük alapján vitték őt arra a helyre, ahol hallhatták az Úr Jézust, amint személyesen és egyénileg megszólította a beteget. Jézus pedig látva a hitüket, ez azok hitére mutat, akik odavitték a béna embert. Amikor ezt látta, akkor személyesen megszólította az embert. Fiam, megbocsáttattak a bűneid. Ma az egyházban ilyen ágyhordozókat kellene látnunk, akik hitáltal odaviszik a megtéretlen embereket az evangélium hallgatására. Nagyon sokan vannak ma, akiket megbénít a bűn, a közömbösség bénasága, vagy az előítélet bénasága. Nagyon sokan nem mennek el a gyülekezetbe, ahol prédikálják az evangéliumot, csak akkor, ha valaki megragadja a nyoszolyájuk sarkát, és beviszi őket. Ezek a férfiak ezt tették. Volt hitük, hogy ezt a szegény embert odavigyék az Úr Jézushoz, és ő majd azt mondja neki, fiam, megbocsáttattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Márk evangéliuma, 2. rész, 6. és 7. vers. Itt az ellenség, és nem mondják ki hangosan, amit gondolnak. Gondolkodásukban tévednek az első kérdésben, de igazuk van a második kérdésben. Ez az ember nem szólt káromlást, de igaz, hogy csak Isten bocsáthatja meg a bűnt. Egyetlen bírónak sincs semmi joga ahhoz, hogy a bűnözőt szabadon engedje. A törvény végrehajtása a feladata. Isten e világ mindenség erkölcsi alapon álló uralkodója, és neki védelmeznie kell a saját törvényeit. Isten nem lehet törvényellenes. Nem lehet, mert ő igazságos. Ő alkotta a törvényeket, és ő enged azoknak, és törvényei szigorúak. Egyáltalán nem változnak, és azok alapján bűnösök vagyunk Isten színe előtt. Bűnbocsánatra van szükségünk, és ő igenis megbocsát. Soha ne gondoljuk azt, hogy Isten azért bocsát meg, mert jó szívű. Azért bocsát meg, mert Krisztus megfizette bűneink büntetését. Az Úr Jézus nem beszél káromlásokat, ő Isten. És ő azért bocsáthatja meg a bűnöket, mert eljötte földre, hogy üdvösséget adjon neked, nekem és ennek a bénának. Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Márk evangéliuma, 1. rész, 8. vers. Ezek a vádolók nem beszéltek, de ez a gondolat volt a szívükben. Jézus próbálja őket szólásra bírni, de úgy döntenek, hogy itt legjobb csöndben maradni, és ezt teszik. Ezért az Úr így szól hozzájuk. Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsáttattak bűneid? Vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj? Márk evangéliuma, 2. rész, 9. vers. Ők erre egyáltalán nem válaszolnak. Csöndesek. És mivel némák, továbbra is oktatja őket az Úr. Tudja, hogy mire gondolnak. János evangéliuma 2. részének 25. versében olvassuk. És nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Most az Úr Jézus sarokba szorítja őket. Csak Isten teheti ezt. Ez a válasz igaz, és az Úr Jézus ezért mondta a betegnek, hogy keljen föl, fogja az ágyát és menjen haza. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Márk evangéliuma, 2. rész, 10. és 11. vers. Egy régi skót kommentátor szerint Jézus azért mondta az embernek, hogy vegye föl az ágyát és menjen haza, nehogy visszaessen a betegségébe. Nem feküdt vissza arra az ágyra, és nem ment vissza azokhoz, akik cipelték őt. Mostantól kezdve a saját lábán jár. Amikor a mi Urunk gyógyít, akkor tökéletes munkát végez. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Márk evangéliuma, 2. rész, 12. vers. Láthatjuk, hogy ez az evangélium a tettek evangéliuma, és itt van az egyik csodatétel leírása. Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá, és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá, kövess engem. Az pedig felkelt, és követte őt. Márk evangéliuma, 2. rész, 13. és 14. vers. Folytatódnak az események, jól lehet ez most nem csodáról beszél. Nagyon sok cselekménnyel találkozunk ebben az evangéliumban. Ez a történet Lévinek vagy Máténak az elhívása. Máté a Lévi törzséhez tartozott. Képzeljük csak el. A papi törzshöz tartozott, és itt vámszedővé vált. Ez választ ad arra a kérdésre, hogy hol van a 10 elveszett törzs. Ez az egyik hely, ahol látjuk, hogy valaki egy másik törzshöz tartozik Júda törzsén kívül. Amikor valaki próbálja azt mondani, hogy mára már 10 törzs elveszett, akkor valótlanságot állít. Barátom, azok a zsidó törzsek nem vesztek el. Itt van az egyik közülük, mert a Lévi törzséből valaki az Úr Jézus tanítványává lesz. Ami Urunk elhívja őt ebben a csodálatos esetben. Emlékezhetsz arra, hogy Máté az ő evangéliumában semmit sem mondott nekünk arról a tényről, hogy nagy vacsorát adott, és meghívta arra a barátait is. Barátai csak bűnösök voltak. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Márk evangéliuma, 2. rész, 15. és 16. vers. Megfigyelted-e már, hogy itt 3 nyilatkozat hangzik el arról, hogy ott a vendégek, vámszedők és bűnösök voltak? Nyilvánvalóan egyetlen jó ember sincs a listán. A város egyetlen előkelője se jelenik meg. Figyeld meg, hogy a vámszedők járnak a bűnösök élén. Ezek voltak annak a kornak az adószedői. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Márk evangéliuma, második rész, 17. vers. Ez egy rendkívüli válasz. Nem hívunk orvost a házhoz, amikor mindenki egészséges. Ha valaki megbetegszik, akkor akarja az orvos látogatását. Az Úr Jézus azt mondta, hogy nem azért jött, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívja. Ezt azért mondta, mivel csak bűnösök voltak körülötte. Csak egyfajta ember volt ott azon a napon. Köztük egyetlen igaz ember sem volt. De a farizeusok azt gondolták magukról, hogy ők igazak. János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá. Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai? A te tanítványait pedig miért nem böjtölnek? Márk evangéliuma, második rész, 18. vers. Törvény alatt voltak, de a törvényben semmi útmutatás nincs a böjtölésre vonatkozóan. Isten 7 ünnepet adott népének, és nem böjtnapokat írt elő. Jézus ezt mondta nekik. Vajon böjtölhet-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Márk evangéliuma, második rész, 19. és 20. vers. Jézus azt mondja nekik, hogy fontosabb a vele való kapcsolat és közösség, mint a böjtölés. Ma is így van ez, barátom. Valaki lehet vallásos, és magára öltheti a kegyes arcot, de más valaki meg gyönyörködhet az Úr Jézussal való közösségben, és szeretheti őt. Imádkozzunk! Uram, köszönöm a fölkínált közösség ajándékát. Segíts, hogy ezt nagyra értékeljem, és állandóan ápoljam. Ámen.